ami Istenünk igéjét. Folytatjuk tovább az Ahogyan Jézus című Biblia tanulmányozó igehirdetési sorozatunkat. Annyira szeretem, amikor Isten különös módon gondoskodik az ő üzenetéről, és pünkös napjára az előre elkészített beosztás szerint, és a helyreállás napjára, ami ma van, egy olyan üzenetet készített a számunkra, egy olyan ige szakasz következik, amely arról szól, hogy mit jelent vinni Isten üzenetét. És így pünköstkor, amikor arra emlékszünk, hogy erőt kapunk, és nem csak emlékszünk, hanem élünk is ezzel az erővel, egy kiváló üzenet, egy kiváló ige szakasz ahhoz, hogy bátorodjon a szívünk. Így olvassuk tehát a mi Istenünk igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, az első verstől a 9. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is a lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és nem tudta, mit gondoljon, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Heródes ezt mondta: Jánost lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Imádkozzunk. Atyánk, a te beszéded lélek és élet. Add kérünk, hogy ez a beszéd eljusson ma a szíveinkig. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt hetekben több alkalommal is olyan ige szakaszokat vizsgáltunk, amelyek Jézus üzeneteiről szólnak. Isten beszédéről, és azt a kérdéskört jártuk körbe, hogy Jézus mennyire határozottan leszögezi, és szeretné, hogy a tanítványai az ő beszédét befogadják, és beépítsék az életükbe, mert ez a beszéd az, amely meg tudja tartani az életünket. Aztán elmúlt alkalommal a láthatatlan világ erőiről volt szó, arról, hogy olyan erők is körbevesznek bennünket a gonosz királyságának az erőiként, amelyek ezt a munkát akarják lerombolni az életünkben, mert igényt tartanak az életünkre. A mai délelőttön pedig ezt a kettőt fogjuk ötvözni. Arról az üzenetről lesz szó, amellyel elküld bennünket Jézus az emberek közé, hogy képviseljük őt, egy olyan helyre, ahol a láthatatlan világ erői körbevesznek bennünket, és ez ellen a munka ellen törnek erőnek erejével. A felolvasott ige szakaszunkban azt láttuk, hogy Jézus tanítványai látszólag nincstelenül jelennek meg a környezetükben. Úgy jelennek meg, mint akik teljesen rászorulók, koldusok. Semmiük nincs. És így járják Galilea falvait faluról falura. De ebben a látszólagos nincstelenségben mégis olyan erőteljes az üzenetük, olyan erőteljes a hatásuk, hogy ebben a nincstelenségben az ő hatásuk mégis elér egészen Izrael királyáig, Heródes negyedes fejedelemig. A mai alkalommal tehát azt fogjuk vizsgálni, hogy miben áll a tanítványok ilyen erőteljes hatása. Mit tudtak a tanítványok, ami még a király érdeklődését is felkeltette? Ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni három pontban. Hát nézzük először is, Lukács evangélium a 9. fejezetében, az 1.-2. versben ezt olvastuk. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Jézus, amikor elküldi az övéit, hogy képviseljék az ő királyságát, akkor nem pusztán egy üzenetet bíz ránk, hanem egy üzenetet, amelyet erővel kell demonstrálnunk. Jézus tanítványainak, így nekünk is a küldetésünk tehát arról szól, hogy van egy üzenet, amit ránk bíz a mi Istenünk, és ezt az üzenetet képviseljük és demonstráljuk erővel. Mégpedig a láthatatlan világ erői feletti erővel. Az az erő pedig, amely hatalmasabb, mint a gonosz királysága, az egyedül az élő Isten királysága. Felmerülhet egy kérdés bennünk ezeket az igéket olvasva, hogy hát van némi feszültség abban, amit itt olvasunk, meg amit a saját köreinkben tapasztalunk. Tehát nem nagyon jellemző ránk az, hogy elmegyünk, és amikor meghirdetjük Isten országának az üzenetét, akkor azzal párhuzamosan azonnal gyógyítanánk is, vagy akár ördögűzésbe kezdenénk, mondjuk a munkahelyünkön, a kollégáinkkal, vagy a rokonságunkban. És itt adódik egy kis feszültség, hogy ha mi a 12 tanítvány utódai vagyunk, a sokadik tanítvány vagyunk a sorban, és a felhatalmazás erről szól, akkor mi miért nem így tesszük? Úgyhogy ezt a feszültséget szeretném feloldani, és megtartani ennek az erejét, mert a felhatalmazás és az erő semmit nem változott az elmúlt 2000 évben. Tehát, miért nem pont ugyanígy csináljuk, mint ahogy a 12? Hát először is az Új Szövetség, az evangéliumok 3 év történeteit összegzik a számunkra. És ebben a 3 éves történés sorozatban is megszámlálhatóak az ördögűzésről, illetve a csodás gyógyításról szóló történetek. Megszámlálhatók, tehát ez azt jelenti, hogy maguk a tanítványok, illetve Jézus sem állandóan azzal töltötte az idejét, hogy betegeket gyógyított volna, vagy ördögöket űzött volna. Igen, tették ezt, de nem mindig, és nem folyamatosan. Nem kötődött ez hozzá az ő tevékenységükhöz minden egyes alkalommal. Másodszorban azt látjuk, hogy az ős gyülekezet gyakorlatára sem a mindig, mindenkori gyógyítás és ördögűzés gyakorlata volt jellemző. Amikor szükség volt rá, tették ezt, és csodák is jellemezték az ő munkásságukat, de nem állandó jelleggel. Aztán harmadsorban a tanítványok küldetése ezen a ponton még egy speciális küldetés. És mivel speciális, ezért nem általánosítható, csak az üzenet általánosítható mindebből. Miért volt speciális a helyzetük? Hát azért, mert ez a küldetés időre szólt. Elküldte őket, aztán várta őket vissza Jézus. Ennél fogva az, hogy hirdessék az üzenetet, és egyúttal demonstrálják Isten királyságának az erejét, ennek a lehetősége és az eszközei azok limitáltak voltak. Hát most képzeljük el, hogy elment a 12, ugye kettesével kiküldte őket, Betérnek egy faluba, és hirdetniük kell az üzenetet. Hát ebben a faluban szükségszerűen limitált ideig lehetnek jelen, nincs tehát lehetőségük az életükkel demonstrálni az üzenetüket. Ezért tehát muszáj valahogyan ezt az erőt, hogy az üzenet erős, hogyha már az életükkel nem tudják ezt bizonyítani, akkor valamilyen más eszközzel kell ezt bizonyítaniuk. Ezért tehát Jézus gyógyítást és az ördögűzésnek a képességét bízza rájuk. Ami viszont mindebből általánosítható, és Isten mindenkori népe számára igaz és megfogadandó üzenet, az az, hogy Jézus elhívja az ő tanítványait mindenkorban, hogy nyíltan konfrontálódjanak a szellemvilággal. Minden korban arra hívja Jézus az ő tanítványait, hogy tudatosítsuk, hogy körbevesznek bennünket a láthatatlan világ erői, és az is legyen nagyon nyilvánvaló és tudatos a számunkra, hogy valahányszor képviseljük Isten királyságát, az egyúttal nyílt konfrontáció a gonosz királyságával. Akárhányszor képviseled Isten királyságának az üzenetét, az minden egyes alkalommal nyílt konfrontációt jelent a szellemvilággal. Az emberek erőre vágynak itt a környezetünkben. Ez az elmúlt időszak erre rendkívül élesen rávilágított. Sokan szembesültek azzal, hogy az, amitől erőt várnak, nem működik. Mi pedig majdnem 12 héten keresztül, majdnem egy negyed éven keresztül. Minden alkalommal arról beszéltünk, hogy tudjuk, hogy hol van ez az erő. Minden egyes alkalommal. Hogy a mi házunkat nem pusztítja el a vihar. Hogy a mi életünkben, ami elvetett mag, az ki fog kelni, és gyümölcsöt fogunk teremni. Hogy mi nem hagyjuk magunkat, hogy a láthatatlan világ erői hatalmat vegyenek rajtunk. Folyamatosan mindig arról beszéltünk, és ez tartott meg bennünket, hogy a mi Istenünk erős, és hogy mi tudjuk, hogy hol érhető el ez az erő. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 5. versében ezt olvassuk. Jézus tanítványai azok, akik megízlelték Isten felséges beszédét, és az eljövendő világ erőit. Látjátok, itt is összekapcsolódik ez a kettő. Az Isten beszéde, az hozzá köt bennünket az eljövendő világnak az erőihez. Hányszor volt erről is szó, igaz? Hogy a menny erőforrásai előre elérhetővé válnak számodra az Isten beszédén keresztül, mert az ige összeköti a mennyet a földdel, és hogyha nem tudod, hogy honnan vegyél erőt, akkor az Isten beszédéhez kell fordulnod, mert az mindig erős, és mindig meg tud tartani. Tehát, a tanítványokat ebben a speciális küldetésben úgy foglalhatnánk össze, hogy arra hívta el az Úr, hogy nyíltan konfrontálódjanak a szellemvilággal, azáltal, hogy meghirdetik az ő üzenetét, és ez az üzenet mindig erőteljes hatást fog kiváltani. Mit jelent ez a mi napjainkban? Mit jelent ez ma a számunkra? Hogyha nem űzzünk ördögöt újra és újra, és nem gyógyítunk betegeket folyamatosan, akkor ez két lehetőséget hagy meg. Vagy nem vagyunk olyan jók, mint a 12 volt, és akkor még valami nagyon sokat kell tanulnunk, vagy pedig Isten ma bennünket máshogy akar használni, de ugyanúgy arra, hogy nyíltan, erővel és hatalommal képviseljük az ő királyságát. Az utóbbi igaz ránk. Soha nem volt célja a gyülekezetnek, és Jézus soha nem is bízta rá a gyülekezetre azt a feladatot, hogy minden beteget meggyógyítson, és hogy állandóan ördögöket üzzön. Hogyha az új szövetséget forgatjuk, akkor ez teljesen nyilvánvalóvá válik a számunkra. De ha arról lesz szó, hogy ördögöt kell űznünk, akkor fogunk ördögöt űzni, mert tudjuk, hogy a szellemvilág valóságos, és tudjuk, hogy igényt tart az emberek életére. Akkor fogunk ördögöt űzni. Hogyha Isten azt a feladatot adja nekünk, hogy meggyógyítsunk egy beteget, és erre kijelentést is ad, úgy, mint a 12-nek, akkor fogunk betegeket gyógyítani, mert Isten elhelyezte az ördögűzésnek az erejét, és a betegek gyógyításának az erejét is itt közöttünk. És ebben mi kérdés nélkül hiszünk. De az új szövetségi gyülekezetet ugyanúgy akarja használni az Úr, mint a 12-t, hogy nyíltan hirdessük az ő üzenetét, és erővel demonstráljuk ezt az üzenetet. Csak a 12-höz, ehhez a speciális küldetéshez képest a mi időnk nem korlátozott, nem limitált. A környezetünk, amely körbevesz bennünket, és akikért elsődlegesen felelősek vagyunk, jelen vannak az életünkben, folyamatosan. Ezért tehát az életünkbe beépített isteni üzeneteknek az erejét az életünkön keresztül tudjuk nekik bemutatni. És ez semmivel nem kevesebb, mint ahogy a tanítványokat elküldte az Úr. Demonstráljuk Isten királyságának az erejét, miközben meghirdetjük az üzenetet. Mire gondolok, amikor ezt mondom? Arra gondolok, hogy ma, itt a 21. század 20-as éveinek az elején, egy jól működő házasság önmagában Isten királysága üzenetének az erőteljes demonstrációja. Ha te azt mondod, hogy Isten a helyreállításnak az istene, a megbékélésnek az istene, a megbocsátásnak az istene, akkor hogyha ott áll mögötted egy stabil házasság, akkor ez erőteljesen demonstrálja az üzenetednek az igazságát. Hát ezért kell például a házasságra, a békességre, a megbocsátásra, a szeretetre vonatkozó igéket a végletekig komolyan venni. Sziklaszilárdan ragaszkodnunk el ezekhez. Ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Komolyan veszed ezt annyira, hogy olyan erőteljes demonstráció legyen, mintha meggyógyulna egy beteg? Mert ma az emberek erőre várnak. És arra fognak várni, hogy demonstráld azt, hogy igaz, amiről beszélsz. És hogyha ilyen házasságban élsz, és ezért küzdesz, az olyan üzenet értékű lesz, mint egy ördögűzés vagy egy gyógyítás. Amikor ma azt tanítjuk itt az IFI-ben a fiataloknak, hogy őrizzék meg a tisztaságukat szexuális téren, egészen a házasságig, és majd a házasságban kiteljesedhetnek ebben. És amikor a mi ifiseink elviszik a gimis barátaik közé, meg majd az egyetemista barátaik közé az Istennek az üzenetét, hogy én várok a férjemre és a feleségemre a házasságig, azzal, hogy lefeküdjünk egymással, amikor ezt az üzenetet viszik és képviselik, az Isten királyságának az üzenetét olyan erővel demonstrálja, hogy azt fogják mondani rájuk, hogy te bolond vagy. És éppen ebben a bolondságban áll az Isten országának az ereje. Éppen abban, hogy máshogy működik az a világ, amihez mi kötődünk, mint ez a világ, ami körbevesz bennünket. És ma, amikor valaki azt mondja, hogy én megőrzöm a szüzességemet a házasságig, és ez elhangzik egy egyetemista környezetben egy sör mellett, az egy olyan beszélgetést fog eredményezni, ami az Isten királyságáról szól. Oké, akkor kocincsunk még egyet. Te nem vagy normális, de megmagyaráznád nekem, hogy miért nem? Ha kiegyensúlyozott kapcsolatok vesznek körül bennünket, mert komolyan vesszük Isten királyságának az üzenetét, a megbocsátásra, a megbékélésre, a csak azért is szeretetre vonatkozóan, és így kiegyensúlyozott kapcsolatok vesznek körbe bennünket. Ez demonstrálja Isten királyságának az üzenetét. Ez biztosítja a háttér támogatást, amikor a szellemvilág erőivel szemben nyíltan konfrontálódnunk kell. Vagy a megbocsátás képessége. Nagyon sokat gondolkozom ezen az elmúlt időben. Újra és újra elém jön. Mindaz, ami számunkra Isten országában természetes, az a környezetünkben egyáltalán nem. Ami magától értetődőnek tűnik számunkra, az a környezetünkben nem mindig, vagy egyáltalán nem. És tudjátok miért? Azért, mert azt tanítja nekünk, ami Urunk, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan nektek is megbocsátott az Atya. Jézus azt mondja, hogy ez legyen a mindennapi imádságunknak a lelkülete. Bocsásd meg nekem a vétkeimet, ahogy én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Ez a mennyből jövő üzenet, és ennek az üzenetnek ereje van. És hogyha te ezt beépíted az életedbe, akkor ez demonstrálni fogja, hogy a te Istened erős Isten. De akinek nincsen Istene, akinek nincs elérhető közelségben olyan, ahova menekülni tudna, ahonnan erőt nyerhetne, az szerintetek, amikor meg kell bocsátani, akkor mit fog mondani, most miért is bocsássak meg? Hát ahova nézek a környezetemben, az emberek nem szoktak megbocsátani. Megbocsátok, de nem felejtek. Oké, tehát nem bocsátasz meg. Nem is tudják sokszor, hogy hogyan kell megbocsátani. Hogyan álljunk neki? Nekünk van egy példánk. Jézus, amikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk. Tehát hogy kell megbocsátani? Akkor is, amikor nem méltó rá az illető. És ez demonstrálja az Isten királyságának az üzenetét. Vagy, és ezzel zárom ezt a sort, a krízisekben való helytállás. Hogyan dolgozol fel egy krízis helyzetet? Hogyan állsz meg a legnagyobb hullámokban is? Mi ad számodra erőt, amikor mindenki lába alól kimegy a talaj? Hát ezt gyakoroltuk most 3 hónapon keresztül. És figyelnek bennünket az emberek. Figyelnek, de nem árgós szemekkel, hanem úgy, mint amiről azt írja Pál, hogy a teremtett világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Hát ezért azt keresik, hogy honnan nyerhetnek erőt, honnan van neked erőd ebben a helyzetben is. És amikor elhangzik a te bizonyságod, hogy az én Istenemtől van erőm, akkor ez demonstrálja az üzenetednek az igazságát. Ezt kellett a tanítványoknak tenni 2000 évvel ezelőtt is, és ezt kell tennünk nekünk is most. Mert valahányszor nyíltan képviseled Isten királyságát, annyiszor konfrontálódsz a szellemvilággal. Ezért tehát az első gondolat, amit mind ebből következtetésként megállapíthatunk, az így hangzik. Jézus azok által akar üzenni a világnak, akik ismerik őt és az ő országának erejét. A mi üzenetünk az abban áll, hogy ismerjük nem csak Isten országának a beszédét, az üzenet részét, hanem ismerjük az erejét is. Mert tudjuk, milyen krízisekben lenni. Tudjuk, milyen, amikor forrong a bensünk, mert nem úgy viselkednek velünk, ahogy az méltó lenne. És az előzőekben felsorolt minden helyzetben, amiben mi is ugyanúgy belekerülünk, mint bárki, mi azok vagyunk, akik által Isten üzenni akar a világnak. Mert Jézus azok által akar üzenni a világnak, akik ismerik őt és az ő országának erejét. Nézzük tovább. Másodszorban Lukács evangélium a 9. fejezetének a 3.-5. versében ezt olvastuk. Ezt mondta nekik Jézus. Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyságul ellenük. Azt mondja Jézus, hogy ebben a küldetésben a tanítványoknak meg kell tapasztalniuk, hogy Isten gondviselése mindig velük van, bármerre járnak. Két dologról szól Jézusnak ez a felhívása. Az egyik az, hogy Isten minden körülmények között gondoskodik rólad, amíg te az ő küldetésében jársz. A másik pedig az, hogy nem lesz szükséged semmire. Minden az üzenetre fókuszál. Az üzenetre van egyedül szükséged. Isten gondot fog viselni, és neked a figyelmet fókuszáljon az üzenetre, amit képviselned kell. Ne vigyél magaddal botot. Hát, nem nagyon szoktunk ma útra kelni, úgy, hogy vándorbotot vennénk a kezünkbe. De amikor Jézus arról beszél, hogy ne vigyetek magatokkal botot, az nem pusztán azt jelenti, hogy ne legyen valami olyan a kezedben, amire támaszkodni tudsz. Annak idején jellemzően és a legtöbben gyalog jártak. Gyalog tettek meg nagy távolságokat. És nem volt olyan kiépített úthálózat, mint ma. Ennek megfelelően az út során egy utazó csapat, vagy pláne, hogyha valaki egyedül ment, akkor ki volt szolgáltatva az úton állóknak, a rablóknak. A bot az tehát a védelmet jelentette. Nem volt jellemző, hogy kardjuk lett volna, ennyire nyílt, erőteljes, fegyveres konfliktusra nem kellett azért számítani, de arra igen, hogy ha megtámadnak, akkor tud megvédeni magadat. Amikor tehát azt mondja Jézus, hogy ne vigyél magaddal botot egy hosszú útra, amikor több falvat végig fogtok járni, akkor ezzel kivette a tanítványok kezéből azt a lehetőséget, hogy megvédjék magukat. Amíg viszed Isten királyságának az üzenetét, és képviseled ezt, addig Isten gondoskodni fog a te védelmedről. Erről szól Jézusnak ez az első gondolata. Aztán ne legyen se tarisznyátok, se benne kenyér, se pénz, se váltás ruha. Képzeld el, hogy így kell elindulnod egy útra. Most azt mondaná neked Jézus itt, hogy így, ahogy vagy, ez a ruha jó lesz, mert van rajtad ruha. És indulás. Járjátok be Hajdubihar megye falvait és városait, és hirdessétek Isten üzenetét, a pénztárcákat meg itt lehet hagyni, megőrizzük addig, amíg visszatértek. Játszunk el egy kicsit ezzel a szituációval. Nincs hátizsákod, nincsen benne ruha, nincsen benne élelem, és nincs pénzed. Indulás. Beérünk az első városba, mi a tanítványok. És eltelt egy kis idő, mert ugye nem 50-nel, 90-nel, meg 130-al megyünk, hanem 5-tel, meg 8-al, hogyha kicsit gyorsabban. Beérünk az első faluba, megéhezünk, hát kéne venni valamit ebédre. De nincs pénzünk, kenyeret meg nem vihettünk magunkkal, szendvicsünk nem volt. Mi lesz az első dolgunk, hogyha nincs pénzünk? Képzeljétek el ezt. Hát oda kell menni valakihez, és el kell mondani neki, hogy én egy küldetésben járok, az én uram megbízott ezzel a küldetéssel, az üzenetem az, és már át is kell adnod az üzenetet, az én üzenetem az, hogy közeleg az Isten királysága, eljött a Messiás, és téged is vár az Isten országa. Nem adnál nekünk egy tál ételt, és annál a tál ételnél bővebben is kifejtenénk neked ezt az üzenetet. Na, hát ezért mondom azt, hogy Jézusnak ezek a kritériumai két dologra tanították meg a tanítványokat. Az egyik, hogy Isten minden esetben gondoskodik róluk, a másik pedig, hogy fókuszáljanak az üzenetre. Mert ha lett volna náluk pénz, ha lett volna náluk másik ruha, vagy szendvics, meg egy kóla a tarisznyájukban, akkor nem lett volna annyira sürgős és égető, hogy ahova beérnek, azonnal valakivel kerüljenek kapcsolatba, hogyha egyáltalán enni akarnak. Ha pedig még szeretnének valahol le is feküdni éjszakára, hát akkor annál inkább meg kell ismerkedniük valakivel, azonnal el kell mondani, hogy milyen küldetésben járnak, mert másképp bolondnak nézik őket, koldusnak. Így viszont rá voltak kényszerítve arra, hogy átadják az üzenetet. Most képzeljétek el, hogyha ezt mi komolyan vesszük, akkor az mennyivel többször inspirál bennünket arra, hogy mondjuk az üzenetet. Mert a tanítványok nem tudták előkészíteni ezt az utazásukat. Nem tudták lefoglalni a szállásukat a booking.com-on előre. Nem tudtak ott sem megfizetni több csillagot, hanem azoknak a jó indulatára voltak utalva, akiktől azt várták, hogy majd gondoskodnak róluk. Kik gondoskodtak ennek nyomán róluk? Azok, akikben volt nyitottság arra, hogy befogadják az ő üzenetüket. És itt az üzenet küldő és az üzenet befogadója gyönyörűen egymásra talált. Ebből fakad a következő igazság, amit mélyen el kell rejtenünk a szívünk mélyére. Ez pedig így hangzik. Jézus tanítványainak ereje nem a felkészültségükben rejlik, hanem az üzenetükben. Ezt ma nagyon kell tanulni Krisztus követőinek. Jézus tanítványainak ereje nem a felkészültségükben rejlik, hanem az üzenetükben. Mert hányszor vagyunk mi úgy, hogy mindent elő akarunk készíteni, hogy az jó legyen, hogy úgy tudják befogadni az üzenetet, hogy szinte már a szájukba adjuk az embereknek. És mindent megteszünk azért, hogy hibátlan és kiváló, és csúszson az emberek elé az üzenetünk, mint ahogy kés megy a vajban. És még hogyha mindent megteszünk is, Jézus azt mondja, hogy nem szabad ezekre fókuszálnunk, mert ezek elveszik az üzenetről, a lényegről a fókuszt. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a mi felkészültségünkben rejlik az erőnk. A felkészültséget olyan értelemben értem, hogy mindent elrendezünk, hogy aztán csak jönnie kelljen az embereknek, és befogadják az üzenetünket. Mert Jézus azt mondja, hogy ha mindezt elveszed, a te erőd abban rejlik, ha mindent kiveszel a számításból, mert nem fogunk tudni mindig mindent előre megtervezni, megszervezni és elkészíteni, akkor értjük meg, hogy a mi üzenetünkben rejlik az erő. Hogy nekünk nincs másra szükségünk, csak arra, hogy értsük, hogy az üzenetünk az milyen erőteljes. Hogy közeleg az Isten királysága, és neked is van ott helyed. És hogyha nem jössz most velünk, és nem fogadod be az üzenetünket, akkor elveszel. Gyere velünk! Fogadd be az üzenetünket! Ez a lényeg. És nézd meg, hogy rólunk közben gondoskodik az Úr. Miért kellett tehát felruházni a tanítványokat a gyógyítás képességével, az ördögűzés képességével? Mert amikor betértek egy faluba, bementek egy házba, és ott fogadták az üzenetüket, az nem volt annyira magától értetődő abban a korban, hogy ha valaki azt mondja, hogy megjött a messiás, és én az ő nevében jövök, nem volt magától értetődő, hogy ez igazat mond. Ezért tehát szükség volt demonstrálni az üzenetet. Ha nem hiszed, hogy Jézus nevében jöttünk, akkor szeretnénk bemutatni az ő erejét. A názáreti Jézus Krisztus nevében gyógyulás van. És hát azok között az egészségügyi körülmények között, ami akkor jellemezte az ókori Izraelt, amikor nem volt még ennyi gyógyszer, amivel a legkisebb betegségek is hosszabb, rövidebb időn belül gyógyíthatók, Hát arról olvasunk, hogy egy láz halálos erejű is lehetett. És amikor ebben a helyzetben Jézus nevében gyógyítottak, akkor az demonstrálta Isten országának az erejét. Miért kell ezt komolyan vennünk? Azért, mert Isten népe hajlamos elveszni a felkészülésnek a körülményeiben. Hogy mindent nagyon jól akarunk csinálni, csak közben elfelejtjük, hogy az üzenetünk önmagában erőteljes. Hogy nem a szép imaházunkban rejlik a mi erőnk. Hát ezt most nagyon bemutatta nekünk az Úr. Mi van akkor, ha elveszem az imaházatokat? 3 hónapra. Akkor hogyan képviseltek engem? Amikor nem lehet elhívni valakit. Majd elhívom a Gyülibe, aztán jó lesz. De mi van akkor, amikor nincs Gyüli? Nem a hibátlan videókban rejlik Isten királyságának az ereje, és Jézus tanítványai üzenetének az ereje. Na hát ezt meg mi tanultuk itt nagyon az elmúlt 3 hónapban. Hú. A technika az egy különleges dolog. A legritkább esetben működik úgy, ahogyan mi szeretnénk. Úgyhogy meg kellett tanulni, hogy nem a hibátlan videókban rejlik a mi erőnk. Nem is a kifogástalan programokban. Mert szervezhetünk annyi programot, hogy már Dunát lehet vele rekeszteni, de nem jelenti azt, hogy el fog érni az üzenetünk az emberekig. Nem is a high-tech technikai felszerelésünkben rejlik. Még a high-tech-i van egy-két szint, de azért jól állunk. De nem ebben rejlik az erőnk. Pedig ennek a kísértése is fent állt az elmúlt 3 hónapban. De nem. A mi erőnk az magában, az üzenetünkben rejlik. Ezért adtam ezt a címet ennek a mai ige hirdetésnek, hogy egyszerűen. A mi üzenetünk egyszerű, de annál erőteljesebb. A mi üzenetünk arról szól, hogy jön az Isten királysága, és a Messiás, aki helyre tudja állítani az életedet, él, létezik, és mi be tudjuk mutatni neked. Ez a mi üzenetünk. Annyira egyszerű, mint ahogy János evangélium a 9. fejezetében olvasunk egy meggyógyított vak emberről. Jézus meggyógyít egy születése óta vak férfit. És e körül a vak férfi és az ő gyógyulása körül egy nagy teológiai vita alakul ki. És ez az ember ebből az egész teológiai diskurzusból nem ért semmit. Annyit tud, hogy meggyógyult. Mert hogyha azt mondtam, hogy az erőnk nem a felkészültségünkben, a felszereltségünkben rejlik, vagy az eszközeinkben, hanem az üzenetünkben, ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy leggyakrabban az gátolja meg Krisztus követőit abban, hogy követekké váljanak, az gátolja meg őket, hogy azt gondolják, hogy még egy csomót kell tanulniuk. Ezzel természetesen nem kioltani akarom a gyülekezetünk tanulási kultúráját, mert mi hirdettük meg, és egy éven keresztül arról volt szó az apostolok cselekedetei nyomán, hogy legyünk felkészültek az Isten ismeretben is. De értitek ti is, hogy különbség van aközött, hogy mennyire gyarapítjuk az Istenről szóló ismereteinket, meg aközött, hogy mennyire akarjuk irányítani a helyzetet. Óriási különbség van a kettő között. Amíg egy gyülekezet azt gondolja, hogy majd, hogyha ő irányít mindent, akkor célba ér az üzenet, akkor tévúton jár. Amíg egy gyülekezet az Isten ismeretében akar mélyebbre haladni, és felkészültebb lenni, akkor jó úton jár. Ennek a vakembernek a története azt mutatja be nekünk, hogy te már most birtokában vagy annak az üzenetnek, amit tovább tudsz adni. Mert hogyha Jézus tanítványa vagy, és tudod, hogy Jézus megváltotta az életedet, és helyre állította az életedet, akkor birtokodban van mindaz az üzenet, amit át kell adni. Ez ennyire egyszerű. Nincs másra szükséged. Na nézzük, mit mond ez a vak ember. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt. Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ez az üzenetünk. Ez a mi üzenetünk. Vak voltam, most látok. Nem volt a helyén az életem, most a helyén van az életem. Nem ismertem Jézust, most már ismerem, és minden erő a rendelkezésemre áll. Ez a mi üzenetünk, és ez az üzenet egyszerű és erőteljes, mert a mi erőnk nem a felkészültségünkben rejlik, hanem magában, az üzenetünkben. És végül nézzük a harmadik pontot. A tanítványok kiküldésének hatását Lukács, Heródes király szemein keresztül tárja elénk. Heródesnek a vívódásába enged bepillantást, de Heródes arról tesz bizonyságot, hogy mit hall a néptől. Tehát nem csak azt látjuk, hogy Heródes hogyan gondolkodott, hanem azt is látjuk, hogy hogyan gondolkodtak azok az emberek, akikhez elért a tanítványokon keresztül Isten üzenete. És látunk egy nagy vívódást. Keresik, hogy ki lehet ez, akinek a nevében ezek a csodák, jelek, és ez az erőteljes üzenet elhangzik. Ugye ezt olvastuk a 9. fejezet 7.-9. versében. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és nem tudta, mit gondoljon, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Heródes ezt mondta, János lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Ebből a hozzáállásból fakad a harmadik igazság, amit meg kell tanulnunk Isten igéjéből, ami pedig így hangzik. Amikor Jézus tanítványainak üzenete a menny erejével párosul, az vágyat ébreszt az emberekben a Jézussal való találkozásra. Amikor az életedben Jézus üzenete a menny erejével párosul, az vágyat fog ébreszteni a környezetedben a Jézussal való találkozásra. Ez a király, ez nem egy szelíd és szolíd király volt. Egy vad és erőszakos uralkodó volt. Amikor Isten országának az üzenete először elért hozzá keresztelő Jánoson keresztül, és szembesült azzal, hogy az élete így nem alkalmas az Isten országára, mert megtérésre van szüksége, akkor ezt az üzenetet olyannyira eltaszította magától, hogy lefejeztette az üzenet küldőjét, illetve hirdetőjét. Amikor azonban ez az üzenet újra elért hozzá, akkor vágy ébred benne arra, hogy megismerje azt, akinek a nevében ezek történnek, vagyis Jézust. Hogyha az életedben azt fogják látni az emberek, hogy képviseled az üzenetet, és az életed demonstrálja is az Isten királyságának az erejét, akkor ez egy idő után vonzóvá fogja tenni Isten királyságát a környezeted számára. Hát ebben áll a mi küldetésünk. Összefoglalva tehát, Jézus azok által akar üzenni a világnak, akik ismerik az ő üzenetét, és az ő országának erejét is. Mert ez a királyság erővel és hatalommal közelít, és igényt formál minden ember életére. Mindenkit meg akar menteni. Másodszorban tudnunk kell Jézus tanítványaiként, hogy az erőnk az az üzenetünkben magában rejlik, nem pedig a felkészültségünkben. Mert hogyha mindezt tudjuk, akkor meg fog valósulni az, mint ami Heródest is elgondolkodtatta. Amikor hirdetjük az üzenetet, és erővel demonstráljuk azt, az vágyat fog ébreszteni az emberekben arra, hogy ők is találkozzanak Jézussal. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, az életünk legnagyobb kiváltsága az, hogy a te tanítványaid lehetünk. És köszönjük, hogy elküldesz bennünket, mint ahogy elküldted a 12-t is, erővel és hatalommal felruházva, mert pünköstkor kiárasztottad a te lelkedet, hogy erőt és hatalmat vegyünk, hogy képviseljük a te királyságodat. És hálásak vagyunk, hogy ez a királyság erős. Köszönjük, hogy a te üzenetedben, a te ismeretedben rejlik az az erő, ami megtartja az életünket. És Urunk, így szeretnénk a környezetünk felé is képviselni téged, erővel és hatalommal, hogy vágyat ébresszünk az emberek szívében, hogy megismerjenek téged. Kérünk, hallgass meg, és így küldj el bennünket a környezetünkbe. Amen.